Áldás békesség, szeretettel köszöntünk ezen a ma esti adventi előkészítő alkalmon is mindenkit. Minden jó adomány és minden tökéletes ajándék onnan felülről, a világosság atyától száll alá, akiben nincsen változás sem, fénynek és árnyéknak váltakozása. Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. Csendesedjünk el, hajtsuk meg fejünket, és imádkozzunk. Mindenható Úrunk, hatalmas és erős mennyei atyánk, köszönjük neked ezt a mai estét. Köszönjük, hogy itt lehetünk. Köszönjük, hogy megsegítettél bennünket ezen a mai napon. Minden feladatunkban, minden kihívásunkban. Te erőt adtál nekünk, és megtartottál bennünket. Urunk, köszönjük neked a szent időket, a megszentelt időket, a neked elkülönített időket, amikor nem a világ zajára kell figyelnünk, amikor nem a mindennapos fergeteg, a folyamatos tennivaló viszi el a figyelmünket, hanem valóban te lehetsz a középpontban, és mindenhogy teljességgel rá tudunk figyelni a szívünkkel, a lelkünkkel, az egész lényünkkel. Urunk, megvalljuk neked, hogy vágyunk a te üzenetedre, vágyunk a te szavadra, ami életet ad, ami megelevenít, ami útmutatást ad, ami vigasztal, ami gyönyörködtet és ami vezet. Kérünk téged, hogy ajándékozz meg a te szavaddal és saját magaddal bennünket ma este is. Engedd, hogy őszintén le tudjunk telepedni előtted, a te lábaidnál, és csak is rád figyelhessünk. Kérünk téged, hogy lelked által továbbra is légy jelen közöttünk, és a mi megváltó Úrunk Jézus Krisztus érdeméért, hallgass meg könyörgésünket. Amen. Kedves testvérek, adventi előkészítő sorozatunkban mindig a Zsoltárok könyvéből, a Zsoltárok könyvének valamelyik részéből szólt hozzánk Istennek az igéje, és ezen a mai esti alkalmon is a Zsoltárok könyvéből szeretne bennünket megszólítani az Úr az ő igéje által. Így olvasom, és az ő lelkének a segítségül hívásával magyarázom nektek, teszek bizonyságot a 130. Zsoltárnak az 5. verséről, amely így hangzik. Várom az Urat, várja a lelkem, és bízom ígéretében. Kedves testvérek, az fogalmazódott meg bennem az utóbbi két napban, ahogy én is, mint gyülekezeti tag, végig élem veletek együtt ezeket az estéket, hogy olyan jó itt lenni. Olyan jó együtt lenni egy olyan közösségben, akik vágyják Istennek a szavát, vágyják az útmutatást, vágyják Isten közelségét, akik tényleg várnak rá. Mert az utóbbi napokban sok minden elhangzott, de talán egy-egy mondatot a tegnap és a tegnap előtti estéről, legalábbis amit én hazavittem, szeretnék megosztani veletek, csak egyfajta emlékeztetőként. Az első nap hallottuk azt az igét, hogy lelkünk az Urat várja, ő a mi segítségünk és pajzsunk, és egy kicsit együtt gondolkodtunk arról, hogy milyen írásjelet tehetnénk annak a mondatnak a végére, hogy tudjuk, kit várunk. Felkiáltó jelet, kérdőjelet. Hogyan is állunk mi az adventhez, akár most kifejezetten ehhez az adventhez. Hogyan tudunk kapcsolódni mi most az életünkben Istenhez. És aztán tegnap hallottuk szintén azt a gyönyörű Zsoltár verset, hogy légy csendben, és várj az Úrra. Csendben lenni egy zajos világban, és megélni annak a várakozásnak az örömét, amikor mi tényleg ismerjük Krisztust, és hogyha szeretjük Krisztust, akkor a várakozásunk is örömteli. És így fogalmazódott meg tegnap az a mondat, ami nekem óriási örömet adott, hogy az advent lehetőség arra, többek között lehetőség arra, hogy meg tudjuk élni, és meg tudjuk engedni magunknak, hogy adventben a lelkünk békességre leljen az Istenben, hogy így juthassunk el karácsonyig. És ma azt az igét látjuk magunk előtt, szeretném ezt az egy igét még egyszer felolvasni, a 130. Zsoltár 5. versét. Várom az Urat, várja a lelkem, és bízom ígéretében. Kedves testvéreim, hagyj kérdezzem meg tőletek, hogy ha őszinték vagytok, nem kell hangosan felelni, elég mindenkinek magában válaszolni rá. Tudjátok-e, hiszitek-e, hogy Istennek igazak az ígéretei? Tudjátok-e, és el tudjátok-e hinni azt, hogy Isten nem ígérget semmit csak úgy, és hogy az ő ígéretei azok nem maradnak beteljesületlenek. Hogyha valamiről meg tudunk győződni, hogy az valódi, hogy ez tényleg megtörténik, akkor arra megéri várni. És a bizalmunkat is alapvetően szerintem emberek abba tudjuk belehelyezni, abba az emberbe, abba a helyzetbe, amiben azért ott van a reménységünk, hogy ez valódi, hogy ez igazi. És azért látunk a világban sokszor olyan helyzeteket, amikor valami kétes dologgal kecsegtetnek bennünket. Na hát ezek között, a felemás ígéretek között, Istennek az ígéretei azok mindig valódiak, és mindig igaziak, és Isten mindig megtartja az ő ígéreteit. Ez egy nagyon fontos tétel, amit most elmondtam nektek. Mondhatnám most is azt, hogy ámen, mert ezzel is egy igazságot elmondtam, és ez is lehetne, meg lehet is örömüzenet, nem ezt fogom tenni. De ezt nagyon fontosnak tartom, hogy ezt halljuk meg elsőnek. Istenben lehet bízni, az ő ígéretei valódiak, és be tudnak teljesülni. Éppen ezért bizalommal várhatjuk őt. Bizalommal várni azt, aki be tud lépni az életünkbe, akit egyébként érdekel is valójában az életünk, hogy mi van velünk, hogy miben vagyunk benne. Érdekli Istent az összes kérdésünk, a helyzetünk, és várja, hogy ezt megosszuk vele, hogy imádságban elmeséljük neki, hogy valódi kapcsolatunk legyen vele. Biztos vagyok benne, hogy azért ez nagyon sokunknak meg is van, hogy mindannyian imádkozunk Istenhez, és odafigyelünk rá, de azért talán megéljük azt, hogy a mindennapoknak a forgatakában nem mindig egyforma az intenzitása, vagy az ereje annak, ahogy mi azt érezzük, hogy tudunk kapcsolódni Istenhez. És talán amikor olyan ingatag minden, vagy több minden, vagy bizonytalannak, vagy akár egy picit talajvesztettnek érezhetjük magunkat, és előjönnek az érzéseink, akkor ezek könnyen vihetnek sokféle irányba. De hát egy keresztény embernek ilyenkor nagyon jó az, hogy van a Biblia a kezében, hogy az Istennek van kijelentett igéje, többféle módon, de hogy az ő kijelentett igéjét azt olvashatjuk írott formában, itt a Szentírásban, és még hogyha az érzelmeink el is vinnének néha más irányba, akkor ezekre az ígéretekre, amiket itt megtalálunk, illetve amit Isten kijelentett Jézus Krisztusban, a testélet igében, azokra mindig ráállhatunk, és szilárd alapunk lesz. Kedves testvérek, engedjétek meg nekem, hogy megosszak veletek egy gyerekkori történetet. Ígérem, hogy nem leszek hosszú, mert sajnos hajlamos vagyok rá, de igyekszem most a lényegre szorítkozni. Amikor kisfiú voltam, akkor én a családommal, a szüleimmel egy Debrecenhez közeli kis településen nőttem fel, egy kis faluban, és talán 4-5 éves lehettem, és valahogy a szüleim úgy gondolták, hogy akkor már több ízben is egyedül lehet hagyni, mert ahhoz már elég nagy vagyok, hogyha eligazodok otthon a házunkban, akkor megtalálok mindent, nem leszek veszélyes saját magamra, nem borítok a fejemre semmit, hogyha fel akarok nyúlni a konyhaszekrénybe. Tehát, hogy úgy rendben leszek otthon, hogyha el kell menniük valahová. És történt egyszer egy olyan napon, amikor ők elmentek otthonról, hogy egy óriási nagy vihar volt. És akkor ott az volt a szokásunk, hogyha vihar van, akkor áramtalanítani kell mindent a házban, mert hogyha mondjuk belecsap a villám valamibe, antennába, bármibe, akkor lehet, hogy otthon elektromos tűz lesz, de ez valódinak is látszott akkor, mert az utcában más is járt már így. Tehát megtanítottak arra, hogy ha vihar van, akkor áramtalanítani kell mindent, és hát ezt tudtam, követtem is ezt a szülői intelmet. Igen, ám csak kint vihar volt, óriásiakat villámlott, nagyon hevesen, hát szakadt az eső, és a szél nagyon tépte a fákat. Én meg nem voltam annyira vagány kisfiú 4-5 évesen, hogy ettől ne féljek totál sötétben otthon, egyedül a házunkban. És a szüleim pedig nem voltak otthon, és mivel nagy volt a vihar, ezért nem is tudtak hazajönni. Telefon meg nem volt, hogy értesítsük egymást. És abban a helyzetben, ahogy készültem ide, így valahogy ez az emlék eszembe jutott, és eszembe jutott az az érzés is, hogy akkor mennyire féltem. És azt is elmondták a szüleim, hogy nem szabad tüzeskedni, a gyufát kerüld el, meg mindent, amivel tüzet lehet gyújtani, de hát egy gyertyát találtam otthon, 4-5 évesen, meg egy csomag gyufát, és a szobában, ahol voltam többszöri próbálkozásra, de végül sikeresen meggyújtottam a gyertyát, és bennem van az az emlék, hogy egy pici gyertyának az apró lángja, ami nem ragyogja be az egész szobát, de a közeli bútoroknak, meg sok mindennek a körvonala az így látszódik, az az apró gyertyaláng, az a fény, az el tudta űzni egy 4-5 éves kisfiúnak minden félelmét, amit a vihar, meg a csapkodó szél, meg a villámok okoznak. És vártam arra, hogy hazaérkezzenek a szüleim, de már sokkal nagyobb bizalommal és sokkal nagyobb biztonságban, hogy nincsen semmi, ami nekem ártani tud. És miért is mondtam ezt most el nektek, ezt a nagyon egyszerű és talán bagatellnek tűnő történetet? Hát azért, mert ahogy egy kisfiúnak a félelmét az apró gyertyalángja elűzte, egy felnőttként és keresztjén, Krisztusban hívő, Isten követő emberként már tökéletesen meg tudom érteni, hogy milyen az, amikor Isten belép valakinek az életébe, és az ő teljes lénye, az ő fényessége, az ő kegyelme, Krisztusnak a megváltása el tud űzni minden félelmet, minden fájdalmat, minden sötétséget, és hogy szilárd alapra állíthatjuk ezáltal az életünket. És egyébként, hogyha ezt a Zsoltárt elolvassuk, nem csak az 5. verset, a 130. Zsoltárból, akkor azt látjuk benne, hogy van egy Zsoltáros, aki a mélységből kiált Istenhez, és bízik abban, hogy az Úr nincs messze, és megtartja ígéretét, megmenti őt. De vonatkozik ez egész Izraelre is, hogy Isten az ő népét nem hagyja magára, hanem kiemeli a mélységből is, és megmenti őket. Így szeretném most nem csak az 5. verset, hanem az egész Zsoltárt elolvasni nektek, a maga 8 versével ez nem hosszú. Zarándok ének. A mélységből kiáltok hozzád, Uram. Uram, halld meg szavamat, füled legyen figyelmes, könyörgő szavamra. Ha a bűnöket számon tartod, Uram, Uram, kimarad meg akkor. De nálad van a bocsánat, ezért félnek téged. Várom az Urat, várja a lelkem, és bízom ígéretében. Lelkem várja az Urat jobban, mint az őrök a reggelt, mint az őrök a reggelt. Bízzál, Izrael, az Úrban, mert az Úrnál van a kegyelem, és gazdag ő meg tud váltani. Meg is váltja Izraelt minden bűnéből. Hát ez a teljes Zsoltár. És talán bele lehet helyezkedni ennek a Zsoltárosnak a helyzetébe. És ezt nagyon fontos elmondanom, hogy alapvetően talán ez egy nehéz helyzetből szólal meg. Nem azért hozom ezt elő, mert bárkit nehéz helyzetbe, vagy nehéz emlékbe szeretnék helyezni, vagy szeretne helyezni az ige. De megvan annak a mélysége, hogy persze kiáltunk a mélységből, de hogy mélyen meg lehet szólítani az Úristent, és lehet őt várni. És ez egy nagyon erős jelző, amit itt olvasunk, egy nagyon erős vágy. Lelkem várja az Urat jobban, mint az őrök ereggelt. El tudjuk azt képzelni, hogy vannak emberek, akik az őrök egy településen, akik az őrök egy városban, őrök a várfalon, és ami a szemük előtt van, amellett, hogy este a sötétségben ébernek kell lenniük, hát nagyon sokáig nem látnak el. Ameddig fényük van, ameddig a gyertyájuk, a fákjájuk, a lámpafényük tart, addig látnak el. És ki tudja, hogy abból a sötétségből, ami ott van előttük, mi leselkedik rájuk, mi leselkedik a városra, mi leselkedik az ott élő emberekre. És ezek az őrök, amikor ott helyt kell állniuk, akkor nagyon intenzíven és őszintén várják a reggelt. És annyira csodás azt is látni ebben, meg azt is tudni, hogy az akkor élő emberek, a keleti ember, az ókori keleti ember a reggelhez mindig az isteni segítségnek az érkezését is párosította. Szóval amikor azt mondja ez a Zsoltár vers, hogy várják az Urat, mint az őrök a reggelt, akkor valami sokkal többet, valami nagyon mélyet várnak. Isten érkezésében megjön a szeretet és megjön a segítség, ami az egész élethez kell. Ami az egész életet meg tudja tartani, ami valóban fényessé teszi, és valódivá az egész életünket. Lelkem várja az Urat, jobban, mint az őrök a reggelt, mint az őrök a reggelt. És akkor ehhez hozzátéve, mennyivel különlegesebb, mennyivel mélyebb annak az üzenete, hogyha így olvassuk, hogy így várom az Urat. Várja a lelkem, és hozzátéve még egyszer, hogy bízom ígéretében. Hogyha valaki meggyőződésem, hogy ilyen mély bizodalommal tud lenni Isten felé, akkor nagyon kevés dolog van, szinte semmi. De inkább így mondom, leginkább semmi nincsen, ami meg tudja őt ingatni az életében. És hogyha valamit, kedves testvérek, szívből tudok nektek kívánni, magamnak és minden embernek ezen a világon most, akkor az, hogy ilyen bizalmunk lehessen Istenben és az ő ígéreteiben is. Amikor Istenhez kiáltunk, még hogyha nem is egyből kapjuk meg a választ, de Isten hallja azt, és nem hagyja figyelmen kívül. Aki bűnbocsánatért könyörög Istenhez, őszintén, valódi bűnbánattal, annak Isten ezt meg tudja adni. Valóban, ahogy a Zsoltár is mondja, hogy ha Isten számon kérni a bűnt, akkor egyetlen ember sem tudna megállni. De ez az evangélium ebben, hogy úgy hangzik tovább Istennek az igéje, hogy de nála van a bocsánat. És ő kész megbocsátani. De tudjátok, testvéreim, én azt gondolom, hogy a bűnbocsánat az nem arra való, hogy az embert utána könnyelművé tegye. Ó, igen, tudom. Isten kegyelmes, ő mindig meg tud bocsátani, akkor az életemnek a körforgása lehet ez tudatlanul újra és újra. Isten nem azért adja a bűnbocsánatot, hogy az embereket könnyelművé tegye, és hogy a további bűnök elkövetésére adjon módot. A bűnbocsánatnak pontosan az a célja, hogy féljük az Istent. De nem rettegő félelemmel, hanem tisztelettel, amikor úgy tudok Istenre tekinteni, mint aki valóban az életemnek az Ura, aki tud rólam mindent, de ez a tud rólam mindent, ez nem ijesztő. Mert ő nem bántással közeledik felém, hanem a lehető legnagyobb szeretettel. És adventben vagyunk, most már ma élő keresztjének, várjuk Krisztus Urunknak a visszajövetelét. Ahogy korábban ez a Zsoltár író, meg Izrael egész népe azt várta, hogy jöjjön el a messiás, jöjjön el a felkent, jöjjön el a szabadító, hozzánk már eljött a szabadító. Isten már megváltotta ezt az egész világot, és kegyelemmel fordul most is mindenki felé, és várja, hogy mi is odalépjünk hozzá. Lehet, hogy valaki akár ebben a teremben is először, valaki pedig újra és újra. hogy meg tudjuk élni az adventi várakozásunkat úgy, hogy mi tudjuk és biztosak vagyunk abban, hogy ki az az Isten, akihez tartozunk, és akiben meg tudunk bízni, hogy az ő ígéretei valódiak, és be is teljesíti őket az egész életünkre, és az egész világra nézve. Egy másik ószövetségi helyen, Jeremiás próféta könyvében azt olvashatjuk, hogy már csak én tudom, hogy mi a tervem veletek. Jólétet tervezek, és nem romlást. Ez is benne van ebben az igerészben. És ott is arra bátorítja a Szentírás az olvasót, Jeremiás próféta, az ő népét, hogy ezeket a terveket meg lehet ismerni, és meg lehet érteni, hogyha keressük az Urat. És azt gondolom, hogy miközben adventben vagyunk, és várakozunk Krisztusnak a visszajövetelére, készülünk a karácsony ünnepére, ez a várakozás is valóban lehet csendben várakozni, de ez a csendes várakozás is lehet nyitott, és lehet nagyon is aktív. Ebben a csendes, nyitott, aktív várakozásban megnyithatjuk a szívünket, az életünket Isten felé, és amikor ő valóban jön, amikor meg tudjuk tapasztalni, meg tudjuk látni az ő jelenlétét az életünkben, akkor valami páratlant tapasztalhatunk meg. Hogy Isten képes egyedül hatni a szívünkre, az értelmünkre, az egész életünkre, és vonhat magához egyre közelebb és közelebb. És láthatjuk meg, hogy mik az ő ígéretei, hogy mi az ő terve az életünkre nézve. Ez mind-mind kegyelem és ajándék. Kedves testvéreim, szeretném megkérdezni tőletek, visszakanyarodva ehhez az igéhez, mert továbbra is ez ennek az igehirdetésnek és a mai estének az alapja, hogy tudjátok-e várni az Urat, hogy várja-e a lelketek az Urat, tudjátok ezt bizalommal tenni, és hogy vajon tudjátok-e úgy várni az Urat most, mint az őrök a reggelt. Mert Isten jön, és jönni szeretne. Hadd kérdezzem meg tőled, továbbra sem kell hangosan felelni, elég saját magunkban választ adni rá, hogyha őszintén válaszolnod kell magadnak, akkor most jelenleg hol van a te bizalmad? Miben vagy kiben van a te bizalmad? Rá tudsz-e állni Istennek az ígéreteire, amiket már megismertél, amiket kijelentett neked az igéjében, számtalan alkalommal és számtalan helyen? Rá tudsz-e állni arra az alapra, fel tudod-e építgetni az életed házát, a lelked templomát, arra az alapra, a testélet ígére, amit szintén Isten adott Jézus Krisztusban saját magát, aki győztes úr, aki király minden felett, és hogyha ráépítjük az életünket, ha erre az alapra építjük az életünket, akkor tudjuk, hogy kősziklára építünk. És jöhetnek az árvizek, tombolhatnak a szelek, az a ház, a te házad, hogyha Krisztusra épül, akkor nem fog összedőlni. Szóval rá tudsz állni hittel és bizalommal az ígére, a testet öltött ígére. Tud-e Jézus Krisztus valódi ura lenni az életednek? Tudsz-e várni adventben nem csak rá, hanem Istennek a terveire, az ő terveinek a kibontakozására, az ígéreteinek a valósággá válására? Tudsz erre várni? Mert bizony ezek eljönnek és beteljesednek. És tudjátok, persze, hogy tudjátok, pontosan tudjátok, hogy Jézus azért jött el, hogy az emberek ne vesszenek el, hanem örök életük legyen. Azért adta magát értünk. És ebben a testi lételben, hogy Krisztus eljött, Isten nagyon mélyen kifejezte, hogy mennyire fontosak vagyunk neki. Tudsz-e annál fontosabbat mondani, mint hogy a tökéletes Isten törékeny emberré lesz? És ugyanazt átéli, mint minden ember. Fájdalmai vannak, lélegzik, éhes, bocsánat, hogy ilyen nagyon profán dolgokat fogalmazok meg, de hogy tényleg átéli, hogy milyen embernek lenni. A tökéletes Isten vállalja azt, hogy tökéletlen, illetve hát ő tökéletes maradt, de hogy emberré lesz. És hogy közösséget vállal velünk. És nem csak, hogy ugyanazokat érezheti, mint mi, hanem a végén saját magát, az életét értünk adja. Azért, hogy nekünk jövőképünk lehessen, hogy nekünk perspektívánk lehessen, és nem csak erre az életre vonatkozólag, hanem az örökké valóság viszonylatában. Azért adta magát, hogy mi ne vesszünk el, hanem nekünk életünk lehessen. Hát ez az erős Isten, ez a kegyelmes és csodálatos Isten ne tartaná meg az ígéreteit. Ebben ne lehetne bízni. Azt gondolom, hogy nem lehetséges, hogy ez ne így legyen. És amikor az angyal megjelenik Máriának, és azt mondja, hogy a fiú, aki majd megszületik, nevezd Immánuelnek, ami azt jelenti, hogy velünk az Isten, ez is ezt fejezi ki. És ahogy haladunk előre karácsony felé, meg amikor énekeljük ezt az éneket, és majd még újra és újra, akkor ti se felejtsétek el, hogy mikor azt énekeljük, hogy ó jöjj Immánuel, akkor azt énekeljük újra és újra meg, hogy velünk az Isten. És hogy azt szeretnénk, hogy mindig velünk legyen az Isten. Így hát ismét szeretném, és utoljára megkérdezni ma este tőled, hogy tudsz-e így tekinteni Krisztusra? Tudsz-e így tekinteni Istenre ezzel a bizalommal, hogy az ő ígéretei állandóak, az ő szeretete soha nem múlik el, hogy ő meg szeretné menteni, meg szeretné váltani az életed, már meg is tette, és hogy szeretne veled lenni. Velünk az Isten. Mit is jelent hinni és bízni? Ez az utolsó gondolat. Talán olvastátok mindannyian a zsidókhoz írt levelet, és rögtön az egyik fejezetnek a kezdetén, a 11. fejezet első versében, mondjuk úgy, hogy a Szentírás úgy definiálja hitet, hogy a hit pedig a remélt dolgokban való bizalom, és a nem látható dolgok létéről való meggyőződés. Bízni abban, amit remélek, meggyőződve lenni abban, amit nem látok. Istennek az ígéreteit ismerjük, mikor fog beteljesedni az életünkre nézve, nem mindig tudjuk megmondani, de a hit itt kapcsolódik be, hogy még ha nem is látom előre, de tudom, biztos vagyok benne, hogy így lesz, és Isten megcselekszi. És szintén ez a fejezet úgy ér véget, hogy ezt olvassuk. És mindezeken, noha hit által Isten jó tanúbizonyságot nyertek, mert hogy itt a hitnek a hőseiről olvashatunk, nem teljesült be az ígéret, mert Isten számunkra valami különbről gondoskodott, hogy ők ne nélkülünk jussanak el a teljességre. És ez a különbez nem volt más, meg nem más, mint Jézus Krisztus. Gondoskodott arról a különbről, hogy ők, az Ószövetség nagy hithősei, ne nélkülünk jussanak el a teljességre. Isten még erre is gondolt, és nincsen olyan, ami számára ismeretlen és lehetetlen lenne. Így, kedves testvéreim, arra bátorítalak titeket, hogy karácsonyig, de egész életünkben várjunk úgy az Úrra, hogy bízunk az ő ígéreteiben, és ráállunk az életünknek a sziklaszilárd alapjára, Jézus Krisztusra. Így legyen. Amen. Mindent, Úrunk, várva várunk téged, és bízunk a te ígéreteidben. Olyan jó, hogy úgy várhatunk, hogy közben azért tudjuk és tapasztaljuk, hogy te jelen vagy, hogy gondot viselsz rólunk, hogy szeretsz bennünket. És legyenek az életünknek akármilyen nehézségei, akármilyen kihívásai, nincs semmi, amivel veled ne lehetne megküzdeni. Köszönjük, hogy te soha nem adsz annyi terhet, annyi kihívást, amit veled együtt ne tudnánk megvívni, amin veled együtt ne tudnánk túljutni. Köszönjük, hogy te velünk vagy. Köszönjük, hogy együtt imádkozhatjuk, és mondhatjuk azt, hálásak vagyunk. Hálásak vagyunk azért, hogy Immánuel, hogy velünk az Isten, hogy velünk vagy Urunk. Mennyi Atyánk, köszönjük neked, hogy te annyira szeretsz bennünket, hogy a te egyszülött fiadat adtad értünk, hogy mindenki, aki hisz ő benne, az ne vesszen el, hanem örök élete lehessen. Kérünk, bocsáss meg nekünk, amikor ez nem tud mindig olyan erős alapot és biztonságot nyújtani az életünkben, de te ezért sem vesz bennünket, nem haragszol ránk, hanem várod, hogy újra és újra közel kerüljünk hozzád. Mennyei Atyánk, köszönjük, hogy te ilyen mérhetetlen kegyelemmel fordulsz felénk, és így szeretsz bennünket. Kérünk téged, hogy áld meg továbbra is az adventünket, a várakozásunkat. Jó várni rád, jó megélni, megtapasztalni a te közelségedet, és jó azzal a szeretettel fordulni ebben a világban az embertársaink felé, amit tőled kapunk, amit tőled tanultunk. Kérünk téged, hogy vezesd és áld meg továbbra is az életünket, a szeretteink, a barátaink, a családunk életét, a gyülekezetünknek, a közösségeinknek, az egyházunknak az életét. Légy azokkal, akik gyászolnak, akik testi-lelki fájdalmat hordoznak a szívükben, az életünkben. Mutasd meg, hogy te vagy a jó pásztor, akinek a legnagyobb mélységek között is lehet bízni az ígéreteiben, és akihez lehet kiáltani. Mindenható Úrunk, légy és maradj velünk most, és örökkön örökké. Ámen. Ti azért így imádkozzatok. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen. Jöjjetek, fennállva fogadjuk az áldást. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Istennek szeretete, és a Szentlélek közössége legyen, és maradjon mindnyájatokkal, most és örökkön örökké. Ámen.